Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Az 56-osok második nemzedéke mi vagyunk. Kortársaink a forradalom elítéltjeinek gyerekei. Hogyan nőttek fel közöttünk azok, akiknek szüleit megbélyegezték és a nép ellenségének tekintették? Mi az ő személyes történetük? Mit gondolnak ma politikáról? Hogyan változik az emlékezet kormányról kormányra? Ki mire használja ma 56-ot? Molnár Adrien és Körösi Zsuzsa interjúk alapján dolgozták fel azoknak a gyerek és felnőtt korát, akiknek az apját kivégezték vagy börtönbe zárták. Ma velük beszélgetek a Titokkal a lelkemben éltem című könyv kapcsán, valamint a kötet két szereplőjével, Orbán Györggyel és Tihanyi Lászlóval.
Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Tihanyi László Győrben él, ezért később fogjuk őt bekapcsolni telefonon, viszont Molnár Adrien, Körösi Zsuzsa és Orbán György itt van, szervusztok, jó napot kívánok. Amikor
jó napot kívánok.
Orbán Györggyel telefonon beszélgettem, akkor azt mondta, hogy Adrien a gyóntatóm. Tehát kvázi hívó szó volt, hogy ő is itt lesz, de mit jelent az, hogy a gyóntatója volt Molnár Adrien, vagyis hogy hosszú idő után összességében beszélni a gyerekkoráról, az apja börtönéveiről, az egy gyónással ért föl, vagy egy megkönnyebbüléssel?
Hát, hogy miért jutott eszembe, azt így... Tehát azért jutott eszembe, mert az nyilván, gondolom, igyekszem pontosan fogalmazni, ez egy szándék, vagy egy törekvésem. Azt gondolom, hogy a módszer jó lenne mindenkinek, tehát általában véve nagyon hasznos lenne.
Az életről beszélni?
Igen. Ha valakinek önként magától egy olyan helyzetbe hozna magát, hogy egy értő, hozzáértő szemlélő előtt fölmondja. És az ilyen felmondás az nagyon sok mindent tisztáz, sok mindent megold, uh-huh. és nem kell tovább cipelni, amit nem kell tovább cipelni, vagy kisül róla, hogy az nem is teher. Hamis értékekről is kiderülhet, hogy azok hamisak, úgyhogy nagyon, nagyon hasznos, egészséges dolog. Általánosítva és talán egy kicsit túl gyors lépett, azt gondolom, hogy ez hiányzik általában. Tehát ha mondhatnám, hogy az járt jól, akinek volt mit meggyónnia, egy ilyen helyzetbe tudott kerülni, és tulajdonképpen egészségesen, ilyen értelemben mentálisan egészségesen tudta folytatni az életét egy ilyen nagy váltás után.
Mint a rendszerváltás.
Igen. Igen. Azt gondolom, ilyen értelemben én magamat, én így éltem meg.
Hogyan élték meg mások? Adrien és Zsuzsa. Tehát volt egy ilyen típusú megkönnyebbülés, hogy... gyónás sok mindenkiben, akivel interjút készítettetek?
Hogy Gyurival mi elég könnyű helyzetben voltunk, mert volt egy szándéka, hogy elmondja, önmagában is feldolgozza azt, amiről lehet, hogy a családban keveset beszéltek, de mégis valahogy jelen volt. És volt egy olyan pillanat, amikor, ez már a rendszerváltás után volt, amikor elő lehetett hozni, fel lehetett dolgozni, és voltak érdeklődők, akik kíváncsiak voltak arra, hogy ők hogy is éltek azzal a teherrel, hogy az apjuk börtönben van. Na most nem volt mindenki ilyen könnyű helyzetben, mint ő, hogy voltak olyan... eszközei talán az alkatából és az otthoni légkörben adódóan, hogy már tudott beszélni. Voltak olyanok, akik egyáltalán nem tudtak beszélni, nem is tudták, hogy pontosan mi történt a szülőkkel, és évtizedekig cipelték azt a terhet, ezt a nagyon keserű terhet, ami bizony elég sokat rombolhatott bennük már a lelküket és az emlékőrzést értve.
Azért de... lehetett ez, mert nem avatták be őket abba, hogy az apjukkal mi történt? Vagy hogy mit csinált igazából? Mondja, aztán majd Zsuzsa.
Tehát azért szeret szeretnék közbevágni, mert azt gondolom, hogy én nekem ez otthon soha nem volt titok. Tehát otthon teljesen nyilvános dolog volt, sőt, még olyan értelemben is nyilvános volt, hogy ez se egy, tehát volt benne kritikai elem is, meg nagy tisztelet is, és mind a kettő együtt.
Tehát ember volt a papa, teljes és mértékben, nem valamiféle mítosz.
Nem mítosz volt, és hanem kaptam kapaszkodót arra, hogy kritikaian viszonyulhassak hozzá, amit meg is tettem. Tehát,
egy idő után.
Ami igen. Egyébként normális, mert mindenki az apjával egy kritikai viszonyt kell, hogy kialakítson.
Zsuzsa?
Hát én azt gondolom, hogy Gyuri tényleg kiváltságos helyzetben volt, mert az interjú alanyink igen nagy része nem egy ilyen nyílt kommunikatív családban nőtt föl. Tehát abban a Kádár rendszer évei alatt, ugye 56-ot ellenforradalnak mondták.
Igen.
A benne résztvevők viszont bűnösök ellenforradalmárok voltak. Na most, hogyha egy gyerek egy olyan családban nőtt föl, ahol ezt az édesanyja, ugye, aki otthon maradt a gyerekekkel, míg a férjét vagy kivégezték, vagy börtönbe volt, nem tudta felvállalni, nem tudta megfelelően értékelni az édesapa a férj szerepét. Ha félt attól, hogy őt is elérheti a megtolás, mint ahogy nagyon sokakat utol is ért. Ha félt attól, hogy a gyerek majd mit mond az iskolába, mit mond kívül a társadalomban, az az anya például, aki nem tudta eldönteni, nem tudta megfelelően értékelni a férje 56-os szerepét, és ebből a szempontból is nagyon kitüntetett helyzetben van a Gyuri, mert az ő édesapjának minden rendszertől függetlenül az 56-os tevékenysége egy pozitív dolog volt. De sajnos voltak olyanok is, akik mondjuk teljesen vétlenül belekeveredtek valamibe, egy lincselésbe, vagy fegyvert fogtak, és nem volt egyértelmű otthon már az anyának, a feleségnek, és így a gyerekeknek sem, hogy most akkor ő bűnös volt, vagy nem volt bűnös.
Tehát, mert ugye tudatos volt Orbán György édesapjának a részvétele, tudatos volt.
Igen, akik és olyan emberi értékeket
bele, és pozitív.
És pozitív, igen, tehát olyan emberi értékeket a rendfenntartás, igen. Az mondjuk minden rendszerben egy pozitív dolognak kell, hogy legyen. De aki például csak így egy utcai harcba keveredett bele, az már nem biztos, hogy mindenki számára egy pozitív dolog volt. Hát mégis csak
lincselés. Hát igen, lincselték el az apát. Aha. Volt a legnehezebb talán.
Ugye az is érdekes, hogy miért, tehát hogy mi volt az ítélet.
Igen. De tehát, hogy kivégezték-e, vagy börtönben hát, volt és igen, szabadult. Igen. A kivégzettel, gondolom, valószínűleg sokkal-sokkal nehezebb volt kvázi az emlékével együtt létezni a gyereknek. Hát, főleg akkor,
persze,
hogyha nem volt.
A Gyurinak
volt.
Hazament az édesapja. A Gyuri tudta tartani a kapcsolatot a börtönben lévő édesapjával. Levelek voltak.
Gyuri? Meg is vannak.
Na, vagy volt. Igen, beszélőm volt. Tehát volt egy élő kapcsolat. Na most az a kisgyerek, akinek hirtelen eltűnik az édesapja, elviszik, miközben borotválkozik, van egy ilyen történet is, hogy borotválkozik az édesap, amikor jönnek érte, eltűnik, és
mi
soha...
Mi vacsoráztunk egyébként, emlékszem rá.
Aha.
És soha többé nem látja. Az anyja sem tudja, hogy hova vitték a férjét. Nem tudja, hogy mi történt vele. Aztán egyszer csak elkezd olyanokat hallani, hogy bűnös volt, hogy lincselt, hogy fölakasztott valakit. Hát ez egy gyerek fejében, nem egy gyerek fejében, mindenki fejében, az bűn. Hát ugye ő nem tudta ezt értékelni. Otthon semmilyen segítséget nem kapott erre. Tehát nem tudták neki elmagyarázni azt, hogy az a világ, ami az iskolában van, ami kint van, az más. Mások az értékek, mint ami mondjuk nekünk otthon. Ezekben a családokban, tehát ahol titkolták, vagy esetleg tavusították, ott például egy ilyen elég tipikus szituáció volt. Mert nagyon sokan tudták, hogy mi történt a férjükkel, de például a félelem. Uh-huh. Vagy más, mondjuk nehezteltek a férjükre, akkor ezért nem tudtak beszélni arról a gyerekkel, hogy mi is volt az édesapjával 56-ban.
Folytatjuk néhány perc múlva.